James boldog, Robin viszont sugdos. Steven, visszaérkeztem. Metcalf nyugovóra tért. Holnap reggel 8:30 újra kezdjük. Rendben van, James. Reméljük, holnap ráharap a csalétekre. Bízunk benne. A csapból folyó víz csordogálására James a konyha felé indult, hogy megkeresse Ant. A lány már könnyékig benne volt a mosogatólében, és egy rongyal éppen valami leégett ételmaradékot rohamozott meg egy serpenyő aljában. Megfordult, és a mosogató rongyal a kezében megfenyegette James-t. Kedvesem, egyáltalán nem akarlak megbántani a háztartásod miatt, de életemben először vagyok egy olyan konyhában, ahol előbb el kell mosogatnom, hogy valamit készíteni tudjak. Tisztában vagyok vele, mert a takarítónő csak a lakás egyébként is tiszta részeit szokta pártfogásába venni. Jegyezte meg James, és a konyha asztalra felülve gyönyörködött a lány karcsú termetében. Az én hátamat is így megmosott, ha vacsora előtt elmegyek fürödni? Igen, ezzel a mosogató rongyal. Sok és kellemesen forró vizet engedett magának a kádba. Kényelmesen hátradőlt, és hagyta, hogy Ann végigmossa a testét. Jókora fröcsköléssel lépett ki a kádból. Kicsit túlöltözött vagy ehhez a munkához, kedvesem, jegyezte meg James. Nem akarsz tenni ez ügyben valamit? Míg James megtörölközött, Ann kibújt a ruhájából, és mire a férfi beért a hálószobába, a lány már magára is húzott egy lepedőt. Fázom, jegyezte meg. Ne félj, nyugtatta meg James. Hamarosan nem fogsz fázni, ha te is úgy akarod. Ann átölelte a fiút. De hiszen te is fázol. Ó, te viszont csodálatos vagy, mondta James, és egyszerre minden porcikájával érezni szerette volna a lány testét. Hogy állsz a terveddel, James? Nem, most nem tudom, majd fél óra múlva elmondom. És ennek legalább egy fél óráig valóban nem volt alkalma megszólalni. Hirtelen ült fel az ágyban. Na, kászálod ki szépen? Szeretném rendbe tenni az ágyat. Miért olyan fontos ez most, kis bolondom? Igenis fontos. Az elmúlt éjjel alig aludtam valamit, mert te magad alá gyűrted az egész takarót, és én csak figyeltem, ahogy összegömbölyödsz, mint egy elégedett macska. Közben pedig majdnem halára fagytam. Veled együtt aludni egyáltalán nem olyan, mint ahogy a regények ígérgetik. Hölgyem, ha befejezte a fecsegést, akkor szíveskedjen az ébresztő órát reggel 7-re beállítani.
7-re? Hiszen csak 8:30 kell a Claridge-nél lenned.
Ezt én is tudom. De előtte még tennivalom lesz egy pár tojással.
Ugyan már, James, igazán abba hagyhatnád az éretlenkedést.
Ó, pedig én azt hittem, hogy mód felett vicceset mondtam.
Hát persze, hogy azt. De azért most jobb lenne, ha magadra kapnál valamit és kilóholnál a konyhába, mert a vacsora már úgyis szén égett.
James 8:30 előtt 1 perccel érkezett meg a Claridge-hez. Saját adósságainak tudatában különösen eltökélt volt, hogy semmi olyat nem tesz, amivel veszélyeztethetné a közös terv végrehajtásának sikerét. Bekapcsolta a készüléket és ellenőrizte, hogy Steven ott van-e a Berkeley Square-en, Robin pedig a Bond Street-en. Jó reggelt, köszönt vissza Steven. Kellemes éjszakád volt? Csodálatos volt, válaszolta James. Remélem, jól aludtál, évedött Steven. Szinte le sem hunytam a szememet. Ó, te szegény, csak nehogy irigykedni kezdjünk, szólt közbe Robin. Na de most már inkább koncentrálj Harvey Metcalfra. James a Slaters szörmekereskedés bejáratánál állva figyelte a munkáját befejező takarító személyzet elvonulását és az üzleti dolgozók megérkezését. Harvey Metcalf a szokásos módon elfogyasztotta reggeléjét és átnézte az újságokat. Tegnap este, éppen amikor lefekvéshez készülődött, a felesége hívta fel Bostonból. Ma pedig éppen reggelizés közben érte a lánya hívása, így ez a napja is jól kezdődött. Úgy döntött, hogy a Cork és a Bond Street-en ma is folytatja a kutatást valami érdemlegesnek számító impressionista kép után. Talán a Sotheby's-nél tudnak valamit segíteni. Megszokott fürge apró lépteivel röviddel 9:45 után hagyta el a szállodát. Mindenki kész elétbe? Steven és Robin azonnal abba hagyta az álmodozást. Most lépett ki a Burton Streetre és a Bond Street felé tart. Harvey sietős léptekkel haladt végig a Bond Streeten, és megállás nélkül hagyta maga mögött a már felderített terepet. Már csak 50 méterre van tőled, Jean-Pierre, közölte James. Már csak 40-re, 30-ra, már csak 20 méterre. Nem, Hát ez nem igaz. Most meg bement az átkozott Sotheby's-hez. De hiszen ott most csak a középkori táblaképek vannak kiállítva. De szentségit, ki gondolta volna, hogy még ezek is érdeklik?
Megpillantott az utca túlsó oldalán álló Stevenre, aki már harmadik napja szobrozott ott, gazdaggá korosodott, megállapodott üzletembernek maszkírozva. Vágott galléria, keret nélküli szemüvege szinte külsejére írta, hogy Nyugat-Németországból érkezett. Hirtelen Steven hangja szólalt meg a miniatűrkészülékből.
Bemegyek Jean-Pierre galériájába. James, te maradj kicsit éjszakra a Sotheby's-től a másik oldalon, de jelentkezz be minden negyed órában. Robin, te menj be az üzletbe és lengesd meg a csalit Harvey óra előtt.
De hiszen ez nem szerepel a tervben, Steven, dadogta Robin.
Rögtönöznöd kell, különben nem marad más hátra, mint hogy egész hátralévő életedben kezelheted Jean-Pierre szívbaját, és ráadásul még pénzt sem fogsz kapni érte. Világos?
Világos, válaszolt vissza Robin, érezhetően zaklatott hangom.
Robin belépett a Sotheby's ajtaján, és lopva egy pillantást vetett a legközelebbi tükörbe. Igen, egyáltalán nem lehetett felismerni. Az emeleten, az eladó terem túlsó végében megpillantotta Harveyt. Egy sorral mögötte ült le. Éppen a középkori táblaképek árverése folyt. Harvey tudta, hogy elvileg ezeket is szeretnie kellene, de sehogy sem tudta magával megkedveltetni a gótikus műtárgyakat. Rövid habozás után Robin folytott hangon suttogva beszélgetést provokált ki a mellette ülővel.
Nagyon szépek, tetszenek is, de egyáltalán nem ismerem ezt a korszakot. Sokkal otthonosabban eligazodom a modern művészetben. De mégis ki kellene valamit találnom, hogy legyen mit mondanom az olvasóimnak.
Robin szomszédja udvariasan mosolygott.
Minden árverésről írnia kell, érdeklődött. Majdnem mindegyikről, de főképpen akkor, ha valami különlegesség vagy valami meglepetés várható. Minden esetre a Sotheby's-nél az ember mindig megtudhatja, hogy van-e valami újság a műkincspiacon. Ma reggel például az egyik itteni eladótól hallottam, hogy a La Man galériában van valami egészen különleges impressionista csemege.
Robin mindezt gondosan Harvey jobb füle felé hajolva suttogta el. Majd ismét hátradőlt a székében és várta a hatást. Nem sokkal később örömmel látta, hogy Harvey felemelkedik a helyéről és kipréseli magát a soron keresztül. Robin várt még néhány percet, majd izgatottan ő is elindult utána. Kint az utcán James türelmesen várakozott.
10:30, nincs sehol.
Értettem.
10:45, még mindig nem látom.
Rendben.
Még mindig odabent van.
Köszönöm.
11:12. Figyelem. Figyelem jön.
A hamis Van Gogh. James gyorsan besurrant a La Man galériába, miközben Jean-Pierre ismét kicserélte a Temze és a Hajós című Sutherland akvarelt egy Van Gogh olajfestményre, a mester egyik legnagyszerűbb művére, amelyet valaha is londoni galériában kiállítottak. Most azonnal sor kerül a puding próbájára. Az evés próbájának hamarosan kiteendő puding Harvey Metcalf képében céltudatosan haladt lefelé a Bond Street-en. A Van Gogh kép egyébként David Stein munkája volt, aki a művészet világában azzal tette hírhetté a nevét, hogy több mint 300 festményt hamisította legismertebb impressionistáktól, és ezért összesen 864 000 dollárt, később pedig 4 évet kapott. Csak akkor lepleződött le, amikor 1969-ben egy Chagallt állítatott ki a Madison Avenue-n lévő Nivier galériában. Steinnek sajnos nem volt tudomása róla, hogy Chagall éppen akkor New Yorkban tartózkodott, mivel a Lincoln Centerben ekkor került sor két leghíresebb képének bemutatására. Chagall természetesen, amikor tudomást szerzett a Nivier-ben kiállított állítólagos képéről, iszonyon feldühödött, hamisítványnak bélyegezte és feljelentést tett a kerületi ügyészségen. Stein azonban akkora már közel 100 000 dollárért Louis D. Cohennek el is adta a hamisítványt, ahogyan a milánói galéria d'art modernében mind a mai napig ki van állítva egy Stein Chagall és egy Stein Picasso. Jean-Pierre biztos volt abban, hogy amit Stein annak idején el tudott érni New Yorkban, majd Milánóban, azzal itt Londonban sem mond csődöt. Stein ugyanis továbbra is festette az impressionista festményeket, de most már a saját kézjegyével ellátva hozta őket forgalomba.
Kivételes és elvitathatatlan képességeinek köszönhetően így is módosan megélt a munkáiból. Már több éve ismerte és igen nagyra tartotta Jean-Pierre-t, és amikor Jean-Pierre elmesélte neki a Metcalf és Prospecta Oil históriát, belement, hogy $10,000 ellenében egy Van Gogh-ot produkáljon, és ezúttal a mester híres Vincent kézjegyével lássa el. Jean-Pierre-nek nem volt nehéz kiderítenie, hogy melyik Van Gogh képek tűntek el titokzatos körülmények között, és ezek közül egyet kellett Steinnek új életre keltenie. Azzal kezdte, hogy áttanulmányozta De la Fel Vincent Van Gogh munkássága című alapos, átfogó, minden apró részletre kiterjedő munkáját, és ennek alapján kiválasztott 3 olyan képet, amely a II. Világháborút megelőzően a berlini Nemzeti Galériában volt kiállítva. A De la Fel katalógusban a 485-ös sorszám alatt a szerelmesek, a 628-as alatt a búzamező, a 766-os szám alatt pedig Taubinyék kertje szerepelt. Az utolsó kettőről biztosan lehetett tudni, hogy a berlini Nemzeti Galéria 1929-ben vásárolta meg őket, de a szerelmeseket is akkoriban szerezhették be. A háború kezdetén mind a 3 kép nyomtalanul eltűnt. Jean-Pierre ezután felvette a kapcsolatot Wormit professzorral a Preussicher Kulturbesitznél, az eltűnt műkincsek felkutatása és azonosítása terén világhírnevet szerzett professzor, a 3 közül egyet azonnal ki tudott zárni. A Daubinyék kertje nem sokkal a háború után ismét felbukkant New Yorkban, Siegfried Karamazki gyűjteményében. Hogy hogyan került oda, azt ma is homály fedi. Karamazki később a képet eladta a tokiai Nishido galériának, ahol jelenleg is megtekinthető. A professzor határozottan állította, hogy a másik két Van Gogh sorsára mind a mai napig nem derült fény. Következő lépésként Jean-Pierre Madame Telleggen Hugen Doromhoz fordult, a holland Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie-nél. Madame Jelleggen elismert Van Gogh szakértőnek számított, és Jean-Pierre az ő szakavatott segítségével lassan, fokozatosan összerakta az eltűnt két festmény történetét. Más híres alkotásokkal egyetemben 1937-ben a nácik ezeket a képeket is leakasztották a Nemzeti Galéria falairól. A nemzeti szocialisták nyárspolgári művészet felfogása által degenerált művészetnek bélyegzett képeket ezután Berlinben a Koperniker Strasse egyik raktárában helyezték el. 1938. januárjában Hitler személyesen is ellátogatott ebbe a raktárba, és ezzel a képek hivatalosan is elkobzottnak számítottak. Hogy ezután mi történt a két Van Goggal, azt már senki sem tudja. A nácik által elkobzott képek közül számosat Hermann Göring ügynöke Joseph Angerer szépen, csendben, külföldön a Führer által annyira áhított kemény valutáért eladott. Néhány festmény még feltűnt Luzerman a Fischer galériában 1939. június 30-án rendezett aukción, de a Kopernik Strasse raktáraiban lévő művek többségét elégették, ellopták vagy ismeretlen helyre szállították. Jean-Pierre-nek sikerült beszereznie a szerelmesekről és a búzamezőről egy-egy fekete-fehér fényképet. Színes kép azonban, ha egyáltalán készült valaha, nem volt felelhető. Jean-Pierre nagyon valószínűtlennek tartotta azt is, hogy az utoljára 1938-ban látott képekről valaha is készítettek volna színes reprodukciót, ezért úgy döntött, hogy a két kép valamelyikét fogja választani. Méreteit tekintve a 76x91-es szerelmesek volt a terjedelmesebb a két kép közül, és Van Gogh maga sem volt megelégedve vele. 1889. októberében legalábbis azt írta egy levelében, hogy az utolsó nagyon gyengén sikerült vászna. Ráadásul fekete-fehér fénykép reprodukción szinte kivehetetlen volt a háttértónusa. Mellesleg már az is a másik kép, a búzamező mellett szólt, hogy az nagyon tetszett a művésznek is. 1889. szeptemberében festette és azt írta róla, hogy nagyon hajlok arra, hogy még egyszer megfessem ezt a képet az édesanyám számára. És valóban festett is 3 nagyon hasonló témájú képet az érett búzamezőről aratás idején. Közülük 2-ről Jean-Pierre-nek sikerült színes diapozitívokat beszereznie, egyiket a Louvre-ból, a másikat pedig a Rijksmuseumból, ahol a kép ki is van állítva. A két kép között gyakorlatilag az egyetlen különbség a nap állása és a fények játéka volt. Jean-Pierre így aztán lelki szemei előtt szinte már látta is, hogy milyenek lehettek a kép eredeti színei. Stein egyetértett Jean-Pierre döntésével, és mielőtt leült volna dolgozni, hosszasan tanulmányozta a búzamezőről készült fekete-fehér fotót, és a hasonló témájú két képről készített színes diapozitívokat. Ezután keresett egy jelentéktelen 19. század végi francia festményt, gondosan eltávolította róla a festéket, és csupán a vászon hát oldalán hagyta meg a berlini Nemzeti Galéria pecsétjét, mert ezt még ő sem tudta volna hihetően hamisítani. Bejelölte a vászon a kép eredeti 48,5x53 cm-es méreteit, és olyan festő szerszámokat szerzett be, amilyeneket Van Gogh is használt. 6 hét elteltével kész volt a búzamező. Stein lelakkozta, és 4 napon keresztül 30 fokon szárította, hogy megfelelő korúnak látszik. Jean-Pierre szerzett egy nehéz aranyozású impressionista keretet, és a kép ezek után már várta Harvey Metcalf kritikus tekintetét. Amikor Harvey meghallotta Robin félhangosan elsuttogott szavait, azonnal elhatározta, hogy bekukkant a La Man galériába. 5 lépésnyire járhatott az üzlettől, amikor először pillantotta meg a kirakatban a festményt. Nem akart hinni a szemének. Minden kétséget kizáróan egy Van Gogh, méghozzá milyen csodálatos példány. Szinte futva tette meg a hátralévő utat a galériáig, ahol Jean-Pierre elmerülten beszélgetett Stevennel és James-el. Semmi látható jelét nem adták annak, hogy észrevették volna a jelenlétét. Steven pattogó torok hangon tárgyalt Jean-Pierre-rel. 170 000 guinea egy kicsit soknak tűnik, de meg kell adni, valóban nagyszerű alkotás. Biztosabban, hogy ez a kép tűnt el Berlinből 1937-ben? Hát, az ember manapság soha semmiben sem lehet biztos, de ön is láthatja a kép hátán a berlini Nemzeti Galéria bélyegzőjét. A Bernheim Jön tanúsítványa szerint 1927-ben adták el a németeknek. A kép története 1927-től visszafelé egészen 1890-ig, amikor a mester megfestette, már nem kétséges. És azt is minden esetre bizonyosan tudjuk, hogy a háború zűr zavarában tűnt el a múzeumból. Hogy sikerült a kép birtokába jutnia? Egy névtelenségét megőrizni kívánó brit arisztokrata magángyűjteményéből származik. Kitűnő, jegyezte meg Steven. Szeretném a képet délután 4-ig félretetetni, amikor is hozom a De Zedner Bank AG-hoz kiállított 170 000 guineáról szóló csekket. Megfelel ez önnek? Természetesen, uram, válaszolta Jean-Pierre. Rá is teszem az Elkelt címkét. A legelegánsabb ruháját és puha kalapot viselő James szakértőképpel áldogált Steven mögött. Valóban kiemelkedő munkája a mesternek, jegyezte meg kellemes beízelgő stílusban. Igen, a Sotheby's-nél Julian Barronnak is megmutattam, és neki is nagyon tetszett. James ezután a galéria hátsó traktusa felé indult, és láthatóan nagyon élvezte a ráosztott szakértő műgyűjtő szerepét. A következő pillanatban egy Guardiannal az akúja zsebében Robin lépett be a galériába. Jó napot, Mr. Lamont! A Sotheby's-nél olyan pletykák járnak, hogy van egy Van Gogh-ja, amiről én mindig is azt hittem, hogy Oroszországban található. Szeretnék egy cikkecskét írni a holnapi számba a kép történetéről, és hogy miképpen került önhöz. Nincs ellene kifogása? Ó, nagyon kedves, válaszolta Jean-Pierre. Éppen most tettem félre a képet Herr Drosser, a jeles német műkereskedő részére. 170 000 guineát fizetett érte. Nagyon is elfogadható ár, jegyezte meg szakértő ábrázattal James a terem végéből. Szerintem ez a legjobb Van Gogh, amit Londonban valaha is láttam, és igazán sajnálom, hogy nem az én cégem fogja elárverezni. Ön szerencsés ember, Mr. Drosser. Ha valaha mégis úgy dönt, hogy eladja, kérem, mindenképpen keressen meg. Mondta, és átnyújtotta névjegykártyáját Stevennek, majd rámosolygott Jean-Pierre-re is. Jean-Pierre árgus szemmel figyelte James-t. Valóban kitűnő alakítást nyújtott. Robin közben úgy tett, mintha gyorsírással jegyzetelne a noteszébe, majd ismét Jean-Pierre-hez fordult. Nincs véletlenül fényképe a festményről? De van, természetesen van. Jean-Pierre kihúzott egy fiókot, elővette a festményről készült színes fényképet, egy hozzácsatolt ismertetővel együtt, és mindkettőt átadta Robinnak. Kérem, ügyeljen a La Man név helyesírására. Már nagyon elegem van, hogy összekevernek a francia autóversennyel. Stevenhez fordult. Bocsásson meg, hogy ennyire feltartottam Herr Drosser. Hogyan kívánja elszállítatni a képet? Holnap délelőtt küldje át a Dorchesterbe, a 120-as szobába.
Feltétlenül meg lesz, uram. Steven láthatóan távozni készült. Bocsássa meg, uram, szólalt meg Robin. Megtudhatnám, hogyan írja pontosan a nevét?
Steven lebetűzte szerepe szerinti nevét.
Megengedi, hogy cikkemben önt is megemlítsem?
Természetesen.
Nagyon elégedett vagyok a vásárlással. Jó napot, uraim!
Steven elegáns főhajlítás kíséretében távozott, kilépett a Bond Streetre, és Jean-Pierre, Robin és James legnagyobb megdöbbenésére Harvey is azonnal távozott. Jean-Pierre szinte lerogyott a nehéz, György korabeli mahagóni asztalra, és kétségbe esetten bámult Robinra és Jamesre.
Mindenható Isten! Megbukott az egész! 6 hetes előkészület, 3 napos őrjítő idegfeszültség, és most csak úgy egyszerűen faképnél hagy bennünket!
Bámult Jean-Pierre dühösen a szerencsétlen búzamezőre.
Steven olyan meggyőzően játszott, hogy abszolút biztos voltam benne, hogy Harvey itt marad és alkudozni kezd.
Ez vágna egybe a jellemével, utánozta James kifejezően Steven mimikáját.
Soha nem engedné, hogy a festmény kikerüljön a karmai közül.
Ki a fene találta ki ezt az egész őrült vállalkozást? Motyogta Robin.
Steven! Kiáltottak fel mindannyian, és az ablakhoz rohantak.
Milyen érdekes kis Harry Moore vázlat, szólalt meg egy karcsúra fűzött középkorú hölgy, és kezét egy mesztelen atléta bronz izmain nyugtatta. Míg ők hárman saját bánatukkal voltak elfoglalva, a hölgy teljesen észrevétlenül lépett be a galériába.
Mennyit kér érte?
Azonnal foglalkozom önnel is, asszonyom, szólt oda Jean-Pierre.
A szentségit, Metcalf nyilván Steven nyomába szegődött. Próbálj vele kapcsolatot teremteni, Robi.
Steven, hallasz? Bárhol is vagy, most ne nézz hátra. Szerintünk Harvey néhány méternyire a nyomodban jár.
Hogy a fenébe volna néhány méterrel mögöttem, amikor most ott kell lenni a galériában és alkudnia kell a képre. Mit szórakoztok velem?
Harvey nem bíz semmit a véletlenre. Ahogy kiléptél az üzletből, egyenesen utánad eredt, még mielőtt bármelyikünk is lépni tudott volna a terveknek megfelelően.
Na, hát ez pompás. És akkor mi a fenét csináljak?
Jean-Pierre vette át az irányítást.
Legjobb lesz, ha most egyenesen a Dorchesterbe mész, akkor kiderül, hogy valóban téged követette.
De hát azt sem tudom, hogy hol van a Dorchester, szólt bele kétségbe esetten Steven a mikrofonba.
Ezúttal Robin sietett Steven segítségére.
Az első utcánál fordulj le jobbra, az egyenesen kivezett a Burton Streetre. Menj tovább egyenesen, és akkor kiérsz a Berkeley Square-re, egyelőre ennyi. És maradj továbbra is vonalban, de semmiképpen ne fordulj hátra, mert akkor sóbálványjá válsz.
James, szólalt meg ismét Jean-Pierre és gondolatai, életében nem először, ismét nagyobb sebességre kapcsoltak.
Ülj azonnal egy taxiba, rohanj a Dorchesterbe és Drosser névre, vedd ki a 120-as szobát. Valahogy add át a kulcsot Stevennek, de aztán rögtön tűnj el.
Steven, vonalban vagy még?
Igen.
Hallottad, amit mondtam?
Igen. Mondd meg Jamesnek, hogy ha a 120-as foglalt, akkor a 119-es vagy a 121-es szobát vegye ki.
Rendben, válaszolta Jean-Pierre.
James, indulj azonnal.
James sietős léptekkel hagyta el a galériát, és amit egyébként soha életében meg nem tett volna, beugrott egy hölgy előtt az éppen leintett taxiba.
A Dorchesterbe, liegte, de olyan gyorsan, ahogy csak tud.
A taxi nekiíramodott.
Steven? James már elindult, én pedig Harvey után küldöm Robint, hogy állandóan tájékoztasson Harvey mozgásáról. Én maradok és vonalban leszek.
Egyébként minden rendben van?
Egy frászt, válaszolta Steven.
Legjobb lesz, ha már is elkezdesz imádkozni.
Kiértem a Berkeley Streetre, és most hogyan tovább?
Menj át a parkon, és indulj el lefelé a Hill Streeten.
Robin is kilépett a galéria ajtaján, és futólépésben tette meg az utat a Burton Streetig. Sikerült mintegy 40 méternyire megközelítenie Harvey-t.
Nos, uram, tehát mennyit kér a Harry Moore vázáért?
Szólalt meg a fűzőbe préselt hölgy.
Bassza meg a Harry Moore-ját, válaszolta Jean-Pierre, anélkül, hogy tekintetét felemelte volna.
Ha, de fiatalember, velem még soha nem merészeltek így.
Nem, ekkor Jean-Pierre már elért a mosdóig, és behúzta maga mögött az ajtót.